Kedves testvéreim, gyülekezetünk imádságos szívvel köszönt bennetöket. Áldjuk Istent, aki arra indította a szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy a keresztség által a keresztény menyeszentegyházba befogadjuk őt. Hisszük, hogy Isten akarata, hogy fiatok Jézus Krisztus követője legyen. Így készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgálására. Énekeljük 329. dicséretünket a második verszakában, nem éltem még a föld címén. Szülők, keresztülők, halljátok Istenünknek hozzátok szóló szavát, amely egyben Jézus parancsa, ami gyülekezetünk egészének, a feltámadott Krisztus mondja. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, ünneplő család! Nagy öröm a mi csobánkai gyülekezetünkben, amikor egy gyermek keresztségére kerül sor. Nagy öröm, mert Jézus Krisztus szavának engedhetünk, Jézusról beszélhetünk, és Jézus által imádkozhatunk gyermeketekért, keresztgyermeketekért, szerettetekért. Azt hiszem, hogy az ember, amikor ebben a világban megszületett, valamikor a teremtésnek a hajnalán, az első dolga, amikor szétnézett a világban, mégiscsak valami olyasmi fohász lehetett, amelyel megköszöni az Istennek mindazt, amit kapott. Úgy hiszem, hogy a családok életében, amikor gyermek vagy gyermekek születnek, akkor a nehéz éjszakák vagy nappalok, a szülés vajudása és fájdalma után is, amikor az embernek a szíve egy picit megcsillapszik, akkor elmond egy rövid imádságot: köszönöm, Istenem. Az első szavaink egyike, hogy köszönöm. És talán nem leszünk indiszkrétek ebben a pillanatban, amikor azt is eláruljuk, hogy az Éténnek ma van a születésnapja, a harmadik születésnapja, ha jól emlékszem, a harmadik, ugye? A harmadik születésnapja. És egészen bizonyos, hogy ezen a mai napon is sokszor fogja ő is elmondani azt, hogy köszönöm. A szülők is, a keresztszülők is, a rokonok is elmondják: köszönöm. És ő is, hogyha majd kap egy kis ajándékot, mert biztosan fog kapni ajándékot, vagy hogyha meggyullad a gyertya a tortán, akkor azt mondja: köszönöm. Az életünknek a részévé kell, hogy váljon ez a szó, hogy köszönöm. Miért? Azért, mert ebben a világban annyi minden van, amit készen kapunk. Annyi minden van, amiért nem mi emberek vagyunk azok, akik megdolgoztunk, akik fáradozunk. Van a Szentírásnak egy nagy gondolata, egy nagy mondata, egy nagy vitatkozója, de olyan kellemes, mégis nyomorúságban való vitatkozója. Jobbnak hívják őt, egy nagy peres ügye van az Istennel, nagy fájdalma és nagy keserűsége, ezt most nem hozom ide, ez nem ennek az Isten tiszteletnek a tárgya, de ebben a keserűségében egyszer csak azt mondja az élő Istennek, hogy akkor Istenem, beszéljük most már meg ezt a dolgot. Beszéljük meg ezt a dolgot, hogy hogyan is van az élet. Sokszor vagyunk így mi magunk is, hogy azt mondjuk az Úristennek, hogy beszéljük meg, hogy hogyan is van az élet, és akkor azt mondja Jób az Úristennek, és mi is azt mondjuk az Úristennek, hogy most egy picit hallgass, Istenem, elmondom neked, hogy mi a helyzet. Elmondom, hogy mi történt velem. Elmondom, hogy tudd, hogy mi a valós élet, mert te fönt vagy a mennyben, mi pedig itt vagyunk a földön, mi küzdünk, te meg valahonnan nézed ezt a világot. És akkor Jób elmondja az Istennek, hogy mi a helyzet. És akkor Isten annyit mond neki, hogy kedves Jób, lehet, hogy igazad van, csak engedd meg, hogy 3 egyszerű kérdésre, aztán lesz belőle 20. 3 egyszerű kérdésre feltegyem a 3 egyszerű kérdést feltegyek. Hol voltál, kérdez Isten, amikor alapot vetettem a világnak? Hol voltál akkor, amikor megszülettél? Hol voltál akkor tudatosan, amikor az első lépésedet megtetted? És az ember elkezd gondolkodni azon, hogy mennyi minden van ebben a világban, amit készen kapunk. Gyermeketek is készen kapta a ti családotokat. Készen kapta. Gyermeketek most a szülők, keresztülők döntése, és majd néhány perc múlva hitvallása alapján része lesz a keresztény egyház közösségének. Ezért az egyházért, ezért a gyülekezetért, amelyben most vagyunk, én magam is nagyon keveset tettem. Az, hogy az alapjánál ott lettem volna, az pedig merő ámítás volna. Sőt, azt hiszem, hogy a legidősebbjeink itt a gyülekezetben, hogyha csak a csobánkai gyülekezetre gondolunk, akkor ők is már csak úgy gondolhatnak rá, hogy amit az őseiktől készen kaptak. Lehet, hogy nagyon piciként már ismerték ezt a közösséget, de igazából nem ők tettek érte. Nagyon sok minden van, amit készen kapunk, és nagyon jó dolog azt mondani, hogy köszönöm. Nagyon jó azt mondani, hogy hálás az én szívem. Van egy pop, rock, zenekar, sokan hallgatják, van egy ilyen számuk, vagy az első soruk ez, a hálás szív, na, az a mennyország. Nem tudom, hogy így van-e, hogy ennek a slágernek van igaza, de azt tudom, hogy a hála és a mennyország az egészen bizonyosan összekapcsolódik. Miért? Mert a szívünkben dől el. És a szívünk az nem egy érzelmi központ, nem arról van szó, hogy örülünk, nem arról van szó, hogy bánkódunk, hanem a szívünk az mindig az életünknek a közepét jelenti. Az életünk közepét jelenti a szív, nem az érzelmeinket jelenti. És hogyha a szívben megtanulunk a mi dolgainkért valóban hálásnak lenni, akkor egészen bizonyos, hogy vidámabb, kiegyensúlyozottabb, és hiszem, hogy boldogabb is lesz minden napunk. Hadd legyen ez az első gondolat. De hadd tegyem hozzá azt is, hogy amikor azt mondtam, hogy sok mindent készen kapunk ebben a világban, sok mindenért nem mi fáradoztunk, nem mi munkálkodtunk, akkor a keresztség arra is indítja a szívünket, hogy megköszönjük azt, hogy Isten mit tett értünk. Hogy Isten hogyan munkálta az életünket. És azt is megköszönjük neki, ami ebben a néhány csepp vízben jelenik meg. A református közösségekben, amikor a keresztséget kiszolgáljuk, az mindig tiszta vizet jelent. Mi nem használunk szentelt vizet. Tiszta vizet használunk. Azért, mert a tiszta víz az emlékeztet bennünket arra, hogy Isten mit tett értünk. Emlékeztet bennünket arra, hogy hogyan szeret bennünket. Emlékeztet bennünket Jézus Krisztusra. Tudjátok, mi az Istennek a szeretete, mi az Istennek a gazdagsága, mi az Istennek a hatalma? Hát az, gondoljátok végig, hogy a mindent alkotó Isten fogja magát, és kicsi csecsemő formájában megszületik. Gondoljátok végig, hogy a hatalmas Isten, akinek minden a kezében van, egyszer csak ugyanolyan gyermek lesz, mint mi voltunk, vagy ami gyermekünk, vagy ami unokánk volt. Ugyanolyan. Ugyanúgy született mi, mint mi mindannyian. Ugyanolyan mezítelenül. Gondoljátok végig, a hatalmas Isten kicsin gyermekként születik meg. Mezítelenül. Mint tétény. És gondoljátok végig, hogy a hatalmas Isten valamikor az életének egy pontján, a hagyomány szerint 33 évesen mezítelenül ki van feszítve a keresztre. A mindent birtokló Isten kifeszítve, megalázva ott van a kereszten. Mezítelenül jött, és mezítelenül ment. Ki csoda? Az, akiről azt mondja itt a felolvasott ige, hogy övé minden hatalom ezen a földön. Az az Isten. És ez az ő szeretetének a jele. Hogy nem karddal, nem hadosztályokkal, nem légió angyalokkal, hogyha egy bibliás képet mondanánk, hanem az ő szeretetével jön hozzánk a mindent birtokló Isten, a leggazdagabb ezen a világon, a legnagyobb ezen a világon, ugyanolyan, mint mi. És az Isten azt ígéri nektek, kedves szülők, kedves keresztszülők, hogy ott lesz veletek. Ott lesz gyermeketekkel. Az az Isten, aki életét adta értünk, életét adta az étényért is. Ezt jelképezi ebben a kis kannámban lévő tiszta víz. Az Istennek ezt a szeretetét, ezt a mérhetetlen szeretetét, minden bűnt eltörlő szeretetét, az ő áldozatát jelképezi. Úgy lesz, egy kis víz lesz. Igen, ez így van. Egy picinke kis víz lesz az, ami jelképezi azt, amit az Isten tett velünk. Kedves testvéreim, emlékezzünk erre. És hogyha hálásak vagytok gyermeketeknek a testi születéséért, adjon neki az Isten sok-sok évtizedet ezen a földi életen. Legyetek hálásak az élő Istennek azért a szeretetért, amit Jézus Krisztusban mutatott meg nektek. Az ő kereszt halálában és az ő feltámadásában. Hogy a mi életünknek számait ne csak meggazdagítsa és megszaporítsa, hanem Jézus Krisztusban, az ő kereszt halálában és feltámadásában az örökké valóságig kiterjessze. Ez a mi reménységünk, ezért fogunk könyörögni. És a garantőrei pedig nem mi vagyunk. Hú, de rossz lenne, hogyha mi volnánk. Hú, de rossz volna, hogyha ha nekünk kellene garanciát vállalni erre. Az élő Isten vállalt erre garanciát abban, amikor azt mondta, hogy íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvéreim, megkérlek bennőtöket, szülőket, keresztszülőket és gyülekezetünk közösségét, hogy álljon fel most, és jöjjön közelebb egy picit az Úr asztalához. Jöjjön egy picit ide, így jól lesz tenni. És jöjjön Önök is ide. Így. Majd egy picit később szólok. Így jól lesz tenni. Valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el együtt, közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kérdezlek bennőtöket elsőként, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten közösségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hozzád fordulok most, Isten népe, református Csobánkai keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha így van, akkor feleljük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet átvezetted a tengervízén a szolgaságházából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad, és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal, az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küldj rá szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszent Egyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben. Add, hogy élő tagja legyen az Anyaszent Egyháznak, melyben most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted, és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a keresztség által mi mindnyájan hozzá tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség, és az erő örökkön örökké. Amen. Köszönöm. 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 Zétén keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Pulai Zétén Isten népéhez tartozik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Boldog szeretőség. Fogadják szeretettel ünnepi alkalmunk jeléül az emléknapot, az Úristen áldás üzenetnek. Kedves testvéreim, foglaljuk el helyünket, és folytassuk most Isten tiszteleti közösségünket. 495. énekünket énekeljük valamennyi verszakában.
Thank you.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelében, az első fejezetben, a harmadiktól a 11. versig olvasom. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Mert közösséget vállaltatok velem az evangélium hirdetésében, az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkodnom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert Isten a tanúm, mennyire vágyódom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igaz megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, és dicsőítünk azért, aki vagy. Hálásan köszönjük neked, Urunk, megtartó kegyelmedet és szeretetedet. Köszönjük, hogy itt van ez a mai nap. Köszönjük, Urunk, a mi életünket. Egyáltalán nem természetes, hogy dobban a szívünk, hogy egy nagy levegőt vehetünk. Egyáltalán nem természetes, hogy állunk, vagy éppen ülünk. Egyáltalán nem természetes, hogy egészségesek vagyunk. Kérünk, Urunk, indíts bennünk valódi hálaadást a te ajándékaid és a te személyed iránt. Bocsáss meg, hogy oly sokszor a nehezeinket, a gondjainkat, a problémáinkat citáljuk és mondjuk. Kérünk, hogy szent lelkeddel taníts bennünket most. Engedd, hogy igédre figyeljünk, hogy valami egészen új kezdődjön az életünkben. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, a 234. énekünk első versszakát énekeljük fel. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található a Zsoltárok könyvében, a 107. rész első versében. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Foglaljuk a helyet. Kedves testvérek, úgy adódik az embernek az életében ebben az ünnepi pillanatban és ebben az ünnepi órában, hogy mindaz, amit a keresztség sákramentumának elmondásakor hallhattunk, az folytatódik most az Isten tiszteletünknek a további részében és a további menetében. Folytatódik Pál apostol bizonságtételében, és folytatódik a zsoltáros imádságos szív gondolatában. Említettük már, nekünk most nem kell heteket vagy hónapokat visszatérnünk, amikor azt mondjuk, hogy a hálás szív az megköszönni Istennek mindazt, amit veletett. Megköszönjük Istennek mindazt, ahogyan az ő fiában, Jézus Krisztusban felénk fordult. Megköszönjük Istennek mindazt, ahogyan bennünket megváltott. És még egyszer, hadd húzzam alá, retorikailag most egy picit nehéz, hogy Isten valóban az egész életünkkel, az életünk közepével szeretne foglalkozni. A szívünkkel szeretne foglalkozni. Miért gondolom, hogy Isten nem elégszik meg avval, ami presbiter testvérünk őszintén, visszafogottan mondott, hogy valamifajta cselekedettel, hála áldozatunkkal, egy borítékkal kifejezzük Istennek, amit velünk tett. Mert Isten nem a kezünkkel akar dolgozni, hanem az életünk közepével szeretne dolgozni. Hogy minden, ami tulajdonképpen megfogalmazódik, minden, amihez hozzányúlunk, minden, amihez elérünk, az hálából fakadjon az életünkben. A hívő református gondolkodás szerint összetartozó elemekről van itt szó. A hívő református gondolkodás mindig tudja, hogy milyen az embernek az élete. Egy nehéz mondat a református gondolkodásban, de igaz mondat, hogy az ember bűnös ember. A második, amit a református gondolkodás mond, hogy Isten nem hagy a mi bűnünkben, hanem megszabadít, megvált bennünket, szabadítót küldött, ő Jézus Krisztus. És a harmadik, hogy ezért az isteni szabadításért megint nem a cselekedeteinkről van szó, hanem az életünknek a közepéről van szó. Az életünknek közepében történő változásért mi vajon hálással tudunk-e élni? A problémák mindig itt kezdődnek. Van egy régi középkori gondolkodó, Eckhart mesternek hívják, egy misztikus gondolkodó, sokan nem is nagyon szeretik Eckhart mestert idézni, most mégis hadd idézzem közöttetek, vállalva a kockázatot. Azt mondja Eckhart mester a középkorban, hogy az emberi életnek, az ember lelkének a hálaadás olyan, mint a fának a csúcsa. Az lenne a dolga, hogy a legfelső szinten Istenhez kapcsolódon. A fának is van egy tenyésző csúcsa, a középső ág, amely felfelé hajt, az ég felé tör, ez vezeti az egész fa növekedését. A boltívnek is van egy középső záróköve, ami egybefogja az íveket, egy pont, amely a legközelebb van az éghez. És Eckhart mester azt mondja, a hálátlan ember lelkének ez a legmagasabb része, ahelyett, hogy az Istenhez kapcsolódna, egészen egyszerűen lehajlik. Nem vagyok kertész, van itt, aki sokkal jobban ért a fákhoz, mint én. De hogyha Ha kivesszük a fának ezt a vezérvesszejét, akkor tényleg nem az ég felé fog törni, hanem elkezd talán terebélyesedni. Azt mondja Eckhart Mester, hogyha az életünkből a hálaadást kiváltjuk, kimetszük, ami az ég felé törne, hogyha a boltívből a zárókövet kivesszük, akkor az egész életünk össze fog dőlni. Így van ez, higgyétek el. Gondoltátok már azt, hogy amikor imádkoztok, akkor megvan-e ez a felfelé való törekvés, ez a hálaadás? Gondold végig az ima életedet. A napi imádságodat. Annak az arányát. Van-e benne felfelé törekvés? Az Istenhez fordulás. Az ő magasztalása. Hálaadás. Köszönet. Mondjuk ilyen egyszerűen. Van-e benne köszönet? Vagy pedig? Én most így vagyok itt, bevallom őszintén. El tudod mondani az Istennek, hogy rossz napod van. Nem? Az imádságaink gyakran ilyenek. Elmondjuk az Istennek, hogy Uram, bocsáss meg, rossz napom van. Nem így terveztem, de most így van. Én sem így terveztem, és most így van. Uram, rossz nap, értsd meg! El is mondjuk neki, Uram, értsd meg! Nem tudok most mit mondani, csak a panaszomat hallgass meg egy kicsit. Valakinek legyen már füle a panaszomra. Biztos vagyok benne, hogy Istennek van füle a panaszunkra. A Szentírásban nagyon-nagyon sok ilyen imádság van. Azt mondja, hogy panasz Zsoltár. Aki elolvassa a Zsoltár a könyvét, és a panasz imádságokat elolvassa, belerendül a szíve, hogy mennyire őszinték, mennyire maiak. De a mai napnak mégis az a kérdése, hogy van-e felfelé törő vesző? Az ég felé törő vesző? Van-e benne hálaadás? Köszönet. Az egész életedből fakadó köszönet. A szabadításért mondott köszönet. És hogy nem beszélek, azt gondolom, a sületenséget, ott van a Bibliában a példa. Gondoljátok végig az Isten az ő népének, egy rabszolga népnek. Azt mondja, hogy kiszabadítalak téged. Az lesz ennek a jele, hogy egy báránynak a vérével jelölöm meg az otthonaitoknak az ajtaját. És utána szabad emberek lesztek. Aztán utána Isten még, ha lehet ezt mondta, pedig ez a legnagyobb csoda, hogy az élet megmenekül. Utána még átvezeti a népét a vörös tengeren. Az is egy jel, szabadok vagytok. És ha valaki kinyitja Mózes második könyvét, akkor olyan szavakat hall benne, hogy zúgolódás, engedetlenség, zsörtölődés. Ez a hangulata, Isten szabadítása után, mintha az ember az egykor is, meg a mai ugyanazt mondaná, Uram, rossz napom van. És ma arra hív bennünket az Isten, hogy tanuljuk meg, megköszönni azt is, ami természetes. Ne legyünk olyanok, mint ebben a világban, amikor azt mondják nagyon sokan, hogy nekünk minden jár. Jár. Nekünk járandóságaink vannak az Istentől. Nekünk jár. Hadd kérdezzek konkrét dolgokat. Amikor hálát adunk, mert mondjuk azt, hogy hálát adunk, és nem zsörtölődünk. Amikor jobb napunk van, akkor hálát tudsz-e adni a férjedért, vagy a feleségedért? Konkrétan. Vagy pedig az az imádságnak a tárgya, hogy mikor változik már meg. Mikor lesz másmilyen? Mikor lesz ugyanolyan fiatal, mint amikor megismerted? Már mondhatom én is ezt. Hálát tudsz adni azért, akit Isten melléd rendelt. Konkrétan. Egészen konkrétan. Minden hibájával együtt. minden terhében együtt. Mert lehetséges, hogy 30 év után is ugyanolyan, mint amilyen 30 évvel korábban volt. Csak a humor kedvéért mondom, hogy ha valaki lát rajtam egy 30-as kitűzőt, megkérd rajtam volt tegnap az akkoriban egy 30-as kitűző, és megkérdezték tőlem, hogy mi ez a 30-as kitűző, és megpróbáltam viccelődni vele, és akkor valaki azt mondta, hogy ugye 30 éve vagytok házasok. Mondom, nem 20, de 30 éve is van a feleségemet, ez a 30-as meg mászt jelent, ezt már elmondom, hogy jelent a 30-as. Ferencváros 30. bajnoki címét nyerte ez volt a kitűzőnök, de azt mondta valaki, hogy ugye 30 éve vagytok házasok. Ha mondom, lehetnék az is, de éppen ez nem azt jelenti. Szóval 30 év alatt nem változott. 30 év alatt nem változott. És hálás vagy. Hálás vagy-e a gyermekedért, vagy az apádért és az anyádért? Nem elvi dolgokról beszélek most, hanem gyakorlati dolgokról. A Mirak mondta el nekem egy testvérem, egy hívő keresztény testvérem, hogy a felnőtt kor küszöbén álló gyermeke odaállt eléjük, azt mondta nekik, hogy tőletek az életben semmi támogatást nem kaptam. Sem anyagilag, sem pedig a dolgaimhoz. Azt mondta az édesanyja, hogy a csontom tartott össze, hogy ne zuhanjak el a földre. A lelkem a padlón volt. A csont volt az a páncél, nem is tudom azt, hogy álltam meg, amikor a felnőttkor küszöbén álló gyerekem ezt mondta, hogy tőletek semmit nem kaptam. Valószínűleg ebben nincs teljes igazság. Majd 10 év múlva kiderül, hogy nincs benne teljes igazság. Nagyon sok mindent kapott. De amikor így kell imádkoznod a gyermekedért, tudsz-e hálát adni érte? Vagy a szüleidért? Mondtam már nektek az egyik legbizarabb pillanatot, amikor a gyászban ott áll egy 60 év fölötti férfi, és próbálkozom, megkérdezem, hogy az édesapjáról mondaná-e valamit, és akkor kerüli, nem is nagyon forszírozom, még egy fél kör, hátha, hogy valami személyeset tudjak mondani majd a temetési szolgálatban, és akkor egyszer csak a 60 év feletti férfinak patakokba kezdenek el hullani a könnyei, és azt mondja, hogy de hát mi a szószoros értelemben a disznóolban laktunk. Tehát nem egy putriban, hanem bent a disznóolban laktunk. Hogy legyek hálás az apámért, meg az anyámért? Tudsz-e hálát adni a szüleidnek? Tudsz-e hálát adni azért, aki vagy? Mondjuk a testedért, ami már nem 20 éves, valaki 20 éves, de amikor már valami fáj, amikor nyomorúság van benne, amikor már rendszer szintű az, hogy gyógyszert kell bevenni. Ez is te vagy. Kedves testvérek, értitek, hogy a hálaadás tényleg az életünknek az egyik központi kérdése? És nem annak a kérdése, hogy hogyan látjuk ezt a világot, pesszimistán vagy optimistán, hanem hogy belül mi van. Az életünknek a közepén mi van? Hogy van-e ilyen vezér veszélye az életednek, ilyen boltívja az életednek, ami az Isten felé tart, ami felfelé húz, ami megemeli az egész tartásodat, életedet, ami kiegyenesít? Ez a hálaadás. Ez a mondat a 107. Zsoltárban erről szól. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretetek. Mindig így van. És még egy kényes kérdést hozok ide, nem úgy kényes, csak amiért magam vívódom. Pál apostol a Filippiekhez írott levélben mit mond? Hálát adok Istennek, értetek. Hogy hálás az apostol látszokban is, hálás a gyülekezetért. Hálás nincs ott fizikailag. Hálás azért, mert van egy gyülekezet, ahol lehet hallani az evangéliumot. Oda sokszor van úgy, hogy mi egy-egy gyülekezetben bibliai képet mondok, csak egy Jezábeleket látunk. Olyanokat, akik nehezek, akik utálatosak a mi szemünkben. Egy gyülekezeti élettel kapcsolatban is megjelenhet a zsörtörődés, megjelenhet az elégedetlenség, megjelenhet a zúgolódás. Nem azt jelenti, hogy nem lehet kritikák. De alapvetően hálásak vagyunk azért, mert Isten megadja nekünk ezt a lehetőséget. És amikor választottam ezt a lekciót, akkor bevallom őszintén, hogy nem is tűnt fel, csak később, és folytatom, erről már nem fogok beszélni, de azért felolvasom. A korintusi levélnek most feliratokat mondok, nem bibliai igéket mondok. Feliratokat mondok. Korintusi első levél. Pál apostol így kezdett: hálaadás a gyülekezet lelki ajándékaiért. Második korintusi levél. Hálaadás a vigasztalásért. Filippi levél. Hálaadás és könyörgés a gyülekezetért. Kolossébeliekhez írt levél. Hálaadás a gyülekezet hitéért. Tesszalonikai levél. Hálaadás a gyülekezet példás hitéért. 2 Tesszalonika. Hálaadás az örömért, könyörgés további áldásért. Timóteusi levél. Hálaadás Timóteus képmutatás nélküli hitéért. El sem gondoltam ezt korábban, hogy ez ennyire tudatos Pál apostol életében. Hogy a levelei így kezdődnek. És akik ismerjük a páli irodalmat, ismerjük a páli tanítást, tudjuk, hogy nagyon sok vita, nagyon sok gond, nagyon sok probléma van benne. De mind így kezdődik. Hála. Kedves testvérek, a hála, ez az utolsó gondolatom. A teológiáját már láttuk. Bűn, szabadítás, hálaadás. A szabadítást, azt mi a keresztény közösségekben mindig így szoktuk nevezni, hogy kegyelem. A kegyelemnek pedig van egy görög szava, ez a karisz. Nem fogunk sokat nyertemezni, de ezt meg elmondom. A hálaadás szó pedig úgy van görögül, hogy eukarisztia. Értitek? Benne van ez a szó. A kegyelem. Amit mi úgy szoktunk gyakorolni, hogy úrvacsora. Isten valamit adott, ezért én hálás vagyok. És ezért van az, hogy egyébként, majd néhány hónap múlva halljuk, hogy mennyi karitatív jellegű dolog is van ebben a világban, mert ez is a kegyelmet jelenti. Isten, amit érted tett, ez indítson téged az életed közepén hálaadásra. Amen. Fennállva válaszoljunk Isten igényére. A 111. Zsoltárunkat énekeljük, az első és a hatodik versszakát. Első és a hatodik versszakát jelentem. imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálát adunk neked most a te igédért, szavadért, hogy arra bátorítasz bennünket, hogy valóban az életünk közepe általad meghatározott legyen. És egész életünket úgy éljük a mindennapokban, hogy hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk most neked, Urunk Istenünk, e kicsiny fiúért, Zétényért, az ő életéért. Megköszönjük, hogy adtad a családnak. Megköszönjük neked, hogy itt örvendezhettünk együtt a gyülekezet közösségében. Hálásak vagyunk, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Hálásak vagyunk, hogy több mint 70 éve kiszakítottál itt egy lehetőséget, egy helyet, hogy halljuk a te igédet. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, mert te megszabadítottál bennünket Jézus Krisztusban. Add a te szabadításodnak örömét minden nap. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyengéinkért, betegjeinkért, ahogyan énekeltek is a reggeli énekben. Emeld fel őket, gyógyítsd meg őket. Könyörgünk Lajos bácsiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik krónikus betegségekben szenvednek, és könyörgünk azokért is, akik terápiára, hétről hétre kezelésre járnak. Könyörgünk, Urunk, a gyászolókért, könyörgünk az emlékezőkért. Urunk, megköszönjük neked, hogy ebben az esztendőben is sok mindennel megajándékoztál bennünket. Köszönjük neked, hogy a mi hálaáldozatunkat elhozhattuk, és az Úr asztalára tehettük. Urunk, köszönjük ennek a lehetőségét is. Hálásak vagyunk minden ajándékodért, és kérünk, hogy te légy a mi életünknek mederben tartója, te légy a mi életünknek vezetője, pásztora. Imádkozunk hozzád, Urunk, beteg szolgatársainkért, lelki pásztorokért, megbetegedett gyülekezetekért. Imádkozunk református egyházunk egészéért, minden keresztjénért ezen a világon, népünk és nemzetünk vezetőiért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Testvéreim, hálaadó vasárnapunkon megköszönhettük Istennek mindazt, amit tőle kaptunk, adományainkat pedig így helyeztük az Úr asztalára. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Fájdalommal hirdetem, hogy 2019. szeptember 5-én adta vissza lelkét teremtőjének Lár Endre szolgatársunk, budakalászi presbiter testvérünk. Temetése a héten 25-én volt Budakalászon, a Csalogány utcai temetőben. Istenünk vigasztalása legyen a gyászoló családok. Hétfőn 6 órától énekkari próbát tartunk, kedden 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor lesz Bibliaóránk Pomázon, pénteken Már elindult most a konfirmációi felkészítés, 6-kor a kiskáté, utána 7-től a nagykáté lesz, és 7 órától, 19 órától pedig az ifi. Bocsánat, az ifi 19 órakor, kiskáté 16 órakor, nagykáté 17 órakor, ifi pedig 19 órakor. Elnézést kérek, így pontos. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Jövő héten 3:30-tól gyermek délutánt tartunk, kézműves gyermek délután. Az a címe ennek, hogy Becsületből 5-ös, Zákeus történetét fogjuk majd végigvenni. Egy kis kézműveskedéssel készítünk pénztárcát, kókuszgolyót, cukorkát, és felvállalni a tetteinket, ezennek a címe. Vigyünk majd ebből a kis szóróanyagból. Október 6-án, jövő héten vasárnap 3:30-tól lesz mindez. Kedves testvérek, röviden szeretnék szólni a pénteki presbiteri gyűlésünkről, alkalmainkról szólok. Október 6-án kisköri presbiteri konferencia lesz délután Szadán. Ennek a témája a párválasztás, házasságkötés, Tenyva püspök úr az énekek éneke alapján tart egy előadást ezen az alkalmon. Szeretettel várnak bennünket a szadaiak 15 órától. November 9-én női imanap lesz Pátyon. Erre kérem az asszonytestvéreket, hogy jelentkezünk november 9. Október 12-én pedig ifjúsági találkozó ért Parkvárosban. Úgy döntött a presbitérium, hogy megosztva az egyik utazás költségét a csobánkai presbitérium állja, a másik utazás költségét pedig a pomázi presbitérium. Csak tudnunk kell, hogy hány fős buszt rendeljünk, ugyan még egy hónapunk van hátra, de gondolkodjunk rajta, és majd jelzem, hogy meddig kellene jelentkeznünk. Cseri Kálmáni Enikő néni lesz az egyik előadója ennek az alkalomnak, bizonyságot tesz majd Óváréni Herpai Dóra is ezen a csendes napon. Október 31-i ünnepi alkalmunkat is előre hadd mondjam, mert hogy most 3 gyülekezetben szolgálunk, így 3 helyen egy időben biztosan nem tudunk lenni. Október 31-én Pomázon tartunk délelőtti istentiszteletet a szokott rendben, és este 6 órától pedig Kalászon lesz az ünnepi istentiszteletünk, és hadd kérjük a kórusnak majd a szolgálatot a kalászi istentiszteleten. Éppen a mai napon 50 éve, hogy felszentelték a budakalászi református imaházat, és majd október 31-én lesz 20 éve, hogy felszentelték a templomot. Így tervezzük a dolgainkat. Ifjúságért gyermektáborunk elszámolása volt, tudomásul szolgált, köszönjük szépen a munkát. A presbitérium még az új gyülekezeti központ vásárlásával kapcsolatban is hosszan értekezett, pro és kontra érveket hallgattunk meg. Ugye májusban meghoztuk a döntést a szomszédos épület megvásárlásával kapcsolatban. A nyári időszakban banktechnikai ügyek intézéséről volt szó. Még végül augusztus végén újra bejártuk az épületet, építészekkel is bejártuk az épületet. Volt olyan építész, aki nem javasolta megvásárlásra az épületet, viszont mindenféleképpen kért statikai véleményt, hogy ne legyen zsákba macska az épületnek a megvásárlása. A statikai vélemény a múlt héten pénteken megérkezett, és ez szerint az épületnek nincsen statikai problémája, ezért a presbitérium felhatalmazta az elnökséget, hogy aláírja az adásvételi szerződést. Jelenleg az adásvételi szerződés az különböző jogi vizsgálatokon esik át, az egyházmegye jogtanácsosa jóvá hagyta, az egyházkerület elnöksége vizsgálja még egészen pontosan a fizetési ütemezésnek a kérdését, tehát azt, hogy mikor tudja a gyülekezetünk részére bocsátani az adásvételi árat. Ezzel párhuzamosan a presbitérium felhatalmazta az elnökséget egy villamosterv megrendelésére 280 ezer forint plusz áfa értékben, felhatalmazta az elnökséget gépész tervezői munkák előkészítésére 180 ezer forint plusz áfa, és az építészeti és tartószerkezeti tervezésnek a megrendelésére ez 1 millió 200 ezer forint plusz áfa. Gyülekezetünk története kiadványról beszéltünk még, amely jelenleg tördelő szerkesztői szakaszban van. Ezek voltak presbiteri gyűlésünknek a főbb pontjai. Kedves testvérek, alkalmunk végéhez értünk, és Isten tiszteletünk vége is elközelített. 274. dicséretünket énekeljük első verszakával, az első verszakot, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!